Sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket, a hallgatóságot. Köszönöm, hogy elfáradtak egy szombat délután is, és a házassággal kapcsolatos témákat meghallgatni. Nemeskéni Pál vagyok, a Bibliai Házasságban szolgálat munkatársa, és kedves ismerőseim, barátaim, dr. Veres Sándor Péter és Veresné Jutka, mindketten pszichológusok, és a meghirdetett program szerint fogják megtartani ezt a csodálatos előadást, alkalmat. Az a fontos címe, hogy kiteljesedéstől a beteljesedésig, párbeszéd a lelki egység jegyében a házasság sarkalatos kérdéseiről. Egy pár mondatban az előadás előtt a házasság hetéről szerettem volna beszélni, hogy mégis mi ez. Hát a házasságot úgy nagyjából tudjuk, hogy mi az, bár azt hiszem, hogy mindannyian tanulnunk kell. A házasság hete, aminek központi programjai között lett meghirdetve, ugye ez a mai alkalom, Magyarországon 10 éve indult, és több csapat, egyház, egyesület, könyvkiadó fogott össze, 5-6-an, 7-en vagyunk, mindig változik a szervező közösségbe, és ezeket az úgymond központi programokat Isten segítségével most már 10 éve, hogy tudjuk szervezni. A mai, az elköteleződés ünnepe, ez a házasság hetének az egyik jelmondata, és talán nem kell mondani, hogy a mai világban azért sok támadás is éri a házasságot, a családot is, mi szeretnénk ezt képviselni, hogy a házasság egy időtálló intézmény, a család nagyon fontos, a társadalom egyik alapsejtje, és Istennek a rendelése, hogy a társadalom erre épüljön. Egy pár gondolatot szeretnék mondani arról a csapatról, aki egyik szervezője ezeket a központi programoknak. Ez a Bibliai Házasságmondó Szolgálat, és azért jött létre, hogy ezért küzdjünk, hogy a házasságok megmaradjanak, és hogy boldogabbak legyenek. Egy kiadványunk is van, egy nagyon színvonalas újság, Ápol a Bibliai Család, aki szeretné, meg tudja hívni az árat, meg tudja majd vásárolni. Szeretném viszont most átadni a szót, nem hoznám mi az időt, akkor Sándornak és Juditnak, és megkérném akkor a nevelemségeknek.
Szeretettel köszöntjük a jelen lévőket, és hát a rövid bemutatkozás után nyilván mindaz, ami el fog hangozni, reménység szerint talán többet fog rólunk is elárulni, hogy kerülünk mi ide, de ennél sokkal nagyobb reménység az, hogy többet árul el arról a személyről, akinek egyáltalán házasságunkat köszönhetjük. Hogy ki ez a személy, az előzőekben már nem volt szándékomban, de az előadás címe némileg módosult, és mindjárt látni fogjuk, hogy hívják, hogy Jézus Krisztus. A cím tehát elég jelentősen módosult, nem kiteljesedéstől beteljesedés, hanem egyetlen szó, Jézus Krisztus. A házasság sarkalatos kérdései szerepelnek itt a címben megjelölve. Gondolkodtam rajta, amikor jött a megkeresés, hogy gyorsan milyen témát és milyen módon lehetne ezt egy címben összefoglalni. Most már látom, lehet, hogy szakmai ártalom, hogy kicsit nagyképűre sikerült a cím. Én úgy gondolom, hogyha Jézus neve szerepel most a címben, akkor ilyen gondolataink és ilyen érzéseink talán nem lesznek. Vegyük most úgy a fölvezetést, hogy ez egy emberi gondolat. A nehéz kérdések viszont úgy gondolom, hogy közösek, és akinek a nevében lehetünk itt most ennek a szolgálatnak a munkatársaiként jelen. Arra vállalkoztunk az életünk egy pontján, hogy megkísérünk szembenézni azokkal a nehéz kérdésekkel, amelyekről a Bibliából világosan láthatjuk, hogy az ember számára megoldhatatlan. Mindjárt megkérdezném a feleségemet, hogy azon túl, hogy időnként a mikrofon fogja tartani, vagy ő is beszél, hát ő az életünkbe, az életébe milyen megoldhatatlan kérdéseket talált az egyikekkel?
Hát egy ilyen alkalmon voltunk, ahol megkérdezték tőlünk, hogy szeretni könnyű, vagy szeretni nehéz. És már is előjött, hogy hát nem teljesen egyforma a véleményünk. Sándor azt mondta, hogy nehéz, én azt mondtam, hogy könnyű. Hát akkor pont ilyen állapotban voltam, ugye az érzelmek nagyon hullámzóak. És az érzelmek erősen befolyásolnak bennünket, egyszer így gondoljuk, ó, de könnyű, minden megy, mint a karikacsapás, de jó, szeretjük egymást. És utána meg azt látjuk, hogy ő mondjuk aludni szeretne, én még olvasni szeretnék, vagy ő most dolgozni szeretne, én meg azt szeretném, hogy inkább pakolja el a holmikat, és ilyen dolgok, és már is ez a hű, de könnyű, már el is illan, és már nincs ott. Hát, most elő.
Hogy ez mennyire így van, talán két hete, hogy haza jöttem egy 3 hetes szanatóriumból, ahol együtt lehettünk, és hát nyilván mindketten készültünk arra, hogy a félbehagyott lakás rendezése teljességre jusson, és elkerüljenek a könyvek, iratok a maguk helyére. És amikor látta Judit, hogy hát én ezen nem nagyon buzgolkodom, mert minden valami fontosabbnak tűnik, hát akkor sikerült bizony úgy össze, hát nem melegednünk, más szempontból lehetne ezt mondani, hanem fellevülnünk, hogy mennyire nem értjük egymást. Mi 42 éve vagyunk, ha jól számolom, mindig pontosabban számol, házasok. Elmondhatjuk, hogy 13 évig, mint pszichológus hallgatók és aztán szakemberek úgy gondoltuk, hogy a tudomány és ez a speciálisan az emberi lélekkel, ezen belül is a kapcsolatokkal, házassággal, gyerekneveléssel, Judit gyermekpszichológus, éppen elég muníciónk van arra, hogy egy boldog, kielégítő, kiegyensúlyozott családi életet éljünk, úgy, ahogy tulajdonképpen a legtöbb ember. Aztán valahogy úgy alakult az életünk, hogy ez a 13 év elegendő bizonysággal szolgált arra, hogy ez nem így van. És vele kerültünk egy olyan életválságba, amit egyébként a tudomány, szociológia, pszichológia életközépkori válságnak nevez. Ha jó körül nézek, akkor egy néhányan ebben az életkorban vannak, mert ez 40-60 év közötti időszak. Életközépkori válság. Amikor újra akkor kell gondolnunk az életet, mert valahogy nem úgy teljesedett ki, nem úgy alakult, ahogyan azt mi terveztük. És ekkor köszöntött be az életünkbe Jézus Krisztus. Hallgassuk meg, hogy ő egyébként hogyan jelent meg az embervilágban az övéi között, mert az egész előadásnak 5 pontba lehetne összefoglalni a fő mondani valóját, mik is lennének ezek a sarkalatos pontok. Hát az első ezt a címet viseli, hogy a gyermek. A gyermek. A második a felejtés. A harmadik szerepek. A negyedik a konfliktus. És az ötödik pedig teljetek meg Szentlélekkel. Ezt a 4 csomópontot szeretnék ma este valamennyire megközelíteni, talán nem fog mindegyikre sor kerülni, de ahogy említettem, lássuk tehát a történést, amitől megváltozott a világ, ami azt hozta el, hogy világosságot nyerhetünk, akár az életközépkori válságainkban is arra, hogy eddig mi történt velünk, és milyen jövő néz elénk, amennyiben hitet és bizalmat tudunk szavazni annak, akiről a következőket olvasom, a Lukács evangéliumának a második részében. Egy picit hosszabb ez a szakasz, de nagyon fontos a továbbiak miatt. Kérem, hogy hallgassuk ezt kedvesen. Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint egy pár gerlét vagy két kalamfiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve, igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta a szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelennék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelkedésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolat. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Assér törzséből. Igen idős volt, csak 7 évig élt férjével hajadon kora után, és 84 éves özvegy asszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal, abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Két idős ember, egy férfi és egy nő, ha tudtunk figyelni, akkor haladtuk a körülbelül a családi helyzetüket, előtörténetüket, halálra készültek. És úgy haltak meg, lehetne ezekkel a szavakkal illetni, hogy beteltek az élettel. Beteltek az élettel, azzal az élettel, amivel sok hithős, a hitben előttünk járó őseink valóban szintén beteltek az élettel, amikor lezárult az életük. Azért gondolom, hogy nagyon fontos az evangéliumban a zsidó népnek ez a két alakja, akiről ritkán szoktunk szólni, mert valamit mély üzenetet tartalmaz az ő személyük és megjelenésük és bizonyosságuk, hogy ők pontosan tudják, hogy ki az, aki született, és akit annak rendje és módja szerint fölhoztak Jeruzsálem templomába a szülei. De vajon a szülők mit tudtak róla? Gondoljuk meg, majd mindjárt látni fogjuk, házasságba beletekintünk talán egy pillanatra, talán a miénk is megszólal valamennyire, hogyan várjuk a gyermeket. Várjuk-e a gyermeket? Akarunk-e gyermeket? Isten azt mondta, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hódítsátok meg, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön élő minden élőlényen. Hát Isten nem azt az uralmat akarta, amiben mi élünk, nem ezt az emberi uralmat. És akkor ez a két öreg ember, ki tudja honnan, hát tudhatjuk, az ige leírta, hogy létezik szent lélek, aki világossá tette a számára, nem voltak házasok, az egyikük biztos, hogy ismerte a házasságot, de élete végéig kellett várni arra, hogy ez az ígéret, amiben bizonyos volt, beteljesedjen. Az emberi élet elérte célját. Megkérdezem a feleségemet, hogy hogyan vártuk mi az első fiunkat?
Hát az eredeti cím ugye, hogy a kiteljesedéstől a beteljesedésig, ezen gondolkodva az jutott eszembe, ami tény, hogy én a kiteljesedést, ugye a szakmai kiteljesedésemnek fogtam fel, hogy ez az én életemnek a kiteljesedése, ez az én szakmai, pszichológusi minőségembe való kiteljesedés lesz, és azért gondoltuk, hogy azért ez nem egy jó cím, hogy a beteljesedés, vagy a kiteljesedés legyen a központba, mert ez a kiteljesedés, amikor az ember a saját karrierjébe, a saját szakmájába akar kiteljesedni, hát ez csődhöz vezet. És igazából a Krisztusban való beteljesedés hozta meg a változást a mi életünkbe. Addig egész más dolgok foglalkoztattak, bár gyermeket akartunk mind a ketten, és kettőt, mert a Sándor édesapja, amikor meghalt még az első gyermek érkezését, ő még nem tudhatta, mert közbe ment el. Ő ezt kérte, hogy már van két lány unokája, és akkor én szüljek két fiú unokát. Hát ez beteljesedett. De ez még nagyon viharos körülmények között. Minden esetre vártuk és akartuk a gyermeket. Betervezett gyermek volt. A házasságok kötésünk után egy évre született. Az én szakmámban különösen odavágó volt, hogy gyermek legyen. És ugyanakkor, mikor ott volt a gyermek, akkor nem azt éltem meg, hogy jaj, de jó, hanem nagyon gyakran azt értem meg, hogy hát most én nem tudok azokra a tanfolyamokra elmenni, azokon a továbbképzéseken részt venni szombatonként, ami úgy illett a szakmába, meg nem tudok most annyit olvasni, meg nem tudok a szórakozásaim is, a mozi is nagyon hiányzott, az olvasás is nagyon hiányzott. Tehát egy csomó minden más dolog jött akkor, amikor az elképzelt, és milyen jó, hogy lesz a gyermek, megérkezett, és az életem, és az közös életünk is átalakult. És ezt mindenki tudja, hogy ha gyermeke van, akkor a gyermek átrendezi a napi rendet, sőt az éjszakai rendet is. Tehát, hogy vártuk? Hát nagyon vártuk. És hát nehézségek jöttek.
Talán azzal egészíteném ki, hogy valóban nagyon vártuk, de nem tudtuk, hogy kit várunk, és hogy mi lesz az egészből. Noha hát sok mindent tanultunk és fölkészültek, lehettünk volna a tudományunk szerint. A látható cím, fészekrakás, ugye minden családi élet kezdete. A Párizs 2009 egy filmre utal, amiből szeretnénk részleteket most majd bemutatni. A szereplők Amerikában élő, egyébként Franciaországból származó
férfi építész és a felesége újságírónő, a filmnek a címe Sara Kulcsa. Éppen Párizsban ebben a 2009-es évben új lakást akarnak berendezni. Ez a lakásról ugye kiderül, hogy a szüleinek volt a lakása, 60 éve élt a nagypapa ebben és a családja ebben a lakásban, és a film első jeleneteiben látjuk, ahogy a tervező apa nagyon határozott, mi hol lesz, mit bontunk le, hogy fogjuk építeni ezt az új otthont. És van egy olyan 14 év körüli kislányuk, nagyon helyes, szereti az apját, és hát a feleség 40-45 év körüli, inkább talán 45, vagy már talán azon is túl lévő asszonyka, aki szintén úgy tűnik, hogy minden tekintetben kedveli a férjét, és kiegyensúlyozott, jó a kapcsolatuk. Az első gondolatkör tehát a gyermek és a hely. Vajon a születendő gyermeknek lesz-e és van-e helye a mi családunkba, mehetnénk tovább is a mi szívünkbe. Talán ritkán gondolunk arra, hogy Jézus Krisztus születése egy olyan emberpárral kapcsolatban történt meg, akik annak következtében, hogy Mária megfogant a Szentlélektől, megoldhatatlan helyzetbe kerültek. Tehát nyilvánvalóan a korabeli törvények, szabályok, vallási felfogás alapján, ahogy ezt olvasok az evangéliumnak, van Józsefnek el kellett volna bocsátania, pedig nagyon szerette. Mondhatni szerelmes volt Máriába, ezt érezni azokban a mondatokban, amik erről szólnak, de tehetetlen volt. Ez olyan probléma, emberi probléma, amit nem lehet megoldani. És akkor történik a csoda, angyali üzenetet kap, egy olyan üzenetet, ami tulajdonképpen korábbi proféciák beteljesedését jelenti. Ugye a proféciák több száz vagy ezer évvel is megelőzték azt a történést, ami bekövetkezett, ugyanakkor már arról tartalmaztak üzenetet, ami éppen ebben a napokban, órákban kibontakozott. Ha ugye belegondolunk abban a rövid bemutatkozásban, amit Judit is elmondott, hogy hogyan is született a mi első fiunk, de mondhatni a második fiunk is, hiszen apám halála előtt néhány hónappal fejezte ki azt a vágyát, hogy mennyire szeretné, ha Judit szülne két fiút. A temetésére úgy mentünk már Balmazújvárosba, hogy megmozdult a magzat, Jutkának a méhébe. Édesapám nem láthatta. Arról azonban úgy gondolkodok, és a szívemben megnyugvás van, hogy fogunk találkozni. Amit ő kért, és ami lett, ez valóság. Úgy gondolom, hogyha odafigyelünk az életünkre, mindannyiunknak lehetnek olyan történések, amiben felfedezhetjük az élő Istennek a munkáját. Csak a probléma az, hogy elfeledkeztünk. Elfeledkeztünk a proféciákról, elfeledkeztünk azokról az imákról, amelyek esetleg miértünk szóltak, elfeledkeztünk. Ez lesz a második téma. Ha profécia, akkor vissza lehet térni a kezdetekre. Ez egyik nagyon fontos üzenet itt a ma este, különösképpen a férfiak számára talán, és különösképpen, hogyha a házasságban ugye élünk, amire én is mostanában eszméltem, hogy Ádámnak és Évának a Teremtő azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. miközben a terv, amit ő maga előzetesen közöl a Szentírásban, arra vonatkozik, hogy uralkodjon az ember, Isten a saját képmására teremti meg a férfit és a nőt, hogy uralkodjon. Ugye az előbb már említettem, hogy az uralom kikre, mikre vonatkozzon, nem embertársra vonatkozzon. Igen, ám, de hogyan uralkodjon? Hát nem úgy, ahogy manapság a Földön az állatvilág kinéz. Hát nem úgy. Mitől nézhetne máshogyan ki? Hát ha az Isten képmására és az Isten szeretetből teremtett, akkor a szeretet uralmára lenne szükség. És amikor megteremti az emberpárt, a férfit és a nőt, az első parancs, ami közösen szól nekik, szaporodjatok. Ugye, hogyha belegondolunk, a szaporodás, de jaj, hol tart az emberiség? Hogyan is szaporodunk? Hogyan lehet már szaporodni? Meg hogyan lehet majd még szaporodni? Vajon miért kellett ez két nem? Egy férfi meg egy nő. És a kettő egyesüléséből szülessen meg a gyermek. Az élet folytatása. Ezért fontos, hogy ki született ott Betlehembe, karácsonykor. Az a Jézus, aki elhozta az Isten szeretetének az uralmát. Emberként. Tehát lehetséges, hogy mi emberek valahogy legalább megközelítsük azt a szeretetet. És tudják hol? Hát elsőként a társunknál. A társunkkal kapcsolatban. A szeretet áldozat. Az Atya úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, feláldozta. Szerette. Szerette volna, hogyha nem szükséges feláldozni. Hát vajon mi mit tudunk áldozni? Ti férfiak úgy szeressétek a ti feleségeteket, mint Krisztus is szerette az egyházat, hogy az életét adta érte. Hát most tetszettek hallani, hát hazajöttem a szanatóriumba. Azok a szavak szíven vágtak. Hát nem ezt vártam. Hova lett az sérelem? Hova tűnt el? Ugye el kellett volna tűnni? Feláldoztam. Odaadtam. Hogy szeressem Ildikát. És mégse ez történt. És akkor hogyan várjuk a gyermeket? Ez az első krízispont. Hát nagy kérdés, hogy egy házasságban valaha is megnyugtatóan békességgel eldőlte, hogy hány gyereket akarunk, akarunk-e gyereket, ki hogyan viszonyul hozzá, lettek gyerekek, már lehet, hogy túl vagyunk mindenen, de még ez a kérdés, csak hogy magamból induljak ki. Életen keresztül bombáztam Juditot, hogy legalább még egy kislány. És mennyi fájdalmat és bántást okoztam vele. Meg se tudtuk igazán beszélni. Nagyon sok minden van, amit nem tudunk megbeszélni. Az nem szeretet. Akkor most egy picit Judit, amíg én beállítom, elmondja hozzátűzni valóit, ha úgy gondolod. Megnézzünk tehát egy házas párt. Mit tudnánk még róluk elmondani?
Hát ez a házas pár Amerikából most Európába költözik, Párizsba. A férfi eredetileg Párizsban nőtt fel, és abban a lakásban mennek, ahol a férfi felnőtt. És azt a lakást akarják most új otthonukként, egy új életet kezdenek végül is itt Európába.
Most körülbelül azt elmondta el Judit, amit nem fogunk látni.
Igen.
Mert de pontosan fogunk látni. Jó. Valakitől hallom, hogy már látta a filmet.
Most
is. Igen.
Na Isten, hogy van?
Bocsánat.
Csak éppen nehéznek egy újra érjük. Na és a lakás?
Ott voltunk tegnap előtt. Azért remélem, nem romboljátok korig. Nektek nem sokat jelent, de mi több mint 60 évet töltöttünk ott, Istenem. Egy emberöltőt.
60 éve?
Bizony. 60. Bizony 60 évet. Pedig eleinte nem festett túl fényesen a dolog. De ahogy akkoriban mondták, a háború az háború.
A háború alatt költöztek oda?
Igen, 42. augusztusában. Akár a bohémek. Egyetlen egy szobában laktunk hárman, pont a bolt felett a Türen utcában. Eduard 9 éves volt. Aztán, amikor a gondnokunk szólt, hogy felszabadult egy kétszobás lakás, nem messze.
És miért szabadult fel?
Ó, kislányom, micsoda kérdés, rég volt már. Töltenél nekem egy kis vizet, légy oly kedves.
Hogyne. Tessék.
Hoppá. Köszönöm. Ó, te jó ég, egészen elsápadtál.
Nem, semmiség. Biztosan hirtelen álltam fel.
De hát te terhes vagy ám.
Tudja jól, hogy... Még fiatalabb koromban sem ment könnyen, most meg...
Én megérzem az ilyesmit. Várandós vagy.
Hát ez az a bizonyos lakás, amit kezdtek felújítani.
Nem, a Mariban vagyok, gondoltam, megnézem, hogy haladnak.
Ott vannak?
Nem, nincsenek.
Hogy, hogy nincsenek?
Nem tudom, senki nincs itt. Vagy csak te tudtad, hogy a nagyszüleid a háború alatt költöttek ide.
Igen, persze. Na és?
Semmi, csak mindegy. Majd elmondom. Árulj el, kedves Bertrand. Meghívna vacsorázni ma este.
De még mennyire örömmel? 21 óra megfelelkedhetnek?
Tökéletes.
Egy kis fényt kérnék, mert tovább kéne lépnünk egy picit. Köszönöm. Nem tudom. Köszönöm a soróval. Közben egy párhuzamos történet folyik, és azért nehéz megtalálni, de hát ha érdeklődését fölkeltett a film, érdemes együtt megnézni majd.
Bocsáss meg, de elhúzódott a pekingiekkel.
És aláírtál?
Nem, még nem.
Nem csak az?
De.
Tudom, hogy ez kellemetlen. Én tanár vagyok egyébként, és gyakran így tanítok, hogy bizonyos filmrészleteket bemutatva bizonyos történéseknél megállunk, és felhívom a hallgatóság figyelmét, hogy egyenesen megkérdezem, hogy mit látnak, mert a filmek gyorsan pörögnek, ugyanakkor meg az életünk is, de hogy közben nagyon komoly dolgok történnek, hát azt éppen ezek a jelenetek is mutatják. Amikor az azt mondja, megkérdezi, hogy nem csokolsz meg, talán ilyen velünk is előfordult már valaha az életünkben, akkor ugye a filmből láthattuk az előző jelenetben, hogy valami történt az asszonnyal, amiről még a férje nem tudhat, pont azért hívja erre a találkozóra, És ugye, hogy valami feszültség van a házas pár között, az pontosan azt fejezi ki, hogy hát a megszokott, akár illedelmes, vagy éppen lélekkel teli puszi most érdekes módon elmarad. Lehetne beszélni, hogy mit gondolnak a férj, miért viselkedhet így. Veszélyes ilyenkor kérdést föltenni, mert nagy esélye van, hogy nem tetszenek szólni, de semmi gond. Előbb-utóbb akkor az előadó folytatja a dolgokat, de a dolog lényege, azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük azt, hogy valami van, de nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi. Ezek a történések azért nagyon lényegesek, tele a Biblia, meg hogy mondjam, ilyen történésekkel, ráadásul a házaspárok életével is, aminek súlyos következményei vannak, amikor az egyik fél valami olyasmi, ami mind a kettőjükre tartozna, időben nem közli, vagy egyáltalán nem közli. És talán csak nagyon hosszú idő után, később, amikor már nem lehet esetleg a dolgokon változtatni, akkor térnek vissza rá.
Nem hiszem semmit?
Nem, most nem.
Még egyszer utalok, ugye az a kis mérő szerkezet, ami a gyanút az asszonynál igazolta, hogy ugye valószínű, hogy áldott állapotba került. Ugye nyilván ez a találkozó, mi már sejtjük, mint nézők, a férfinek fogalma nincs. Ezért lesz érdekes, hogy hogyan reagál az információra ebben a helyzetben egy életközépkori, nem tudjuk, hogy válság, de minden esetre életkor közepén lévő férfi ember.
Mi folyik itt?
Látja? Ez a riasztaló.
Igen. Ó, Úristen!
Mi az?
Nem semmi, mert már azt hittem, hogy megfeledkeztem az évfordulókról.
Miért vagy ilyen feszül? Nyugodj meg!
Nagy a nyomás. Majdnem lábúztad a frászt.
Nem akarod kikapcsolni?
Várom a fejleményeket a kínaiakkal. Tudod, a nyomás?
Bertram.
Igen?
Jó hírem van az ön számára. Őszintén szólva, nagyobb lelkesedésre számítottam.
Hiszem, nem akarok öreg apuka lenni.
Most először hallom tőled, hogy öregszel.
Persze, hogy öregszem. Gyorsabban, mint te. És ez veszélyes a gyerekre, Julia. Nézd. Megváltozott az életünk. Zoli már kamasz. Új lakásba költözünk. Rengeteget melóztam az elmúlt években. Ideje volna szusszanni egyet.
Ha felvesz egy taxit, hívok. Évekig tartó Lomik Baby program és két vetődés után. Most azt akarod, hogy vetessem le?
Julián, már 6 éve én nem beletörődtem.
Na.
Azt mondták, kész csoda.
És mi ez, ha nem csoda?
Na, hát idáig kérném szépen felkapcsolni kicsit a hangjével.
Van egy ilyen hang.
Jó, azért erősebb ez. Erősebb. Jó, hát megyünk tovább, úgyhogy egyelőre a jelenet. Ez ugyanolyan az enyém is.
Ja, hát hallnak.
Ja.
Most vettem, lehet, hogy tud valami. És nagyon erős.
Köszönöm szépen.
Valami szakkártel
is. Ennek is.
Nem tudom, ami intuícióm volt, hogy lerakjam.
Értem. Jó. Na hát visszatérünk ahhoz, ugye az a gondolathoz, hogy a gyermek és a hely. Ugye a Bibliában azt olvassuk, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet. Aztán később, amikor Egyiptomba kell menniük, ugye, az üldözés miatt, akkor kelj felvedd magadhoz a gyermeket és az anyját. Nagyon érdekes, hogy ugye miről van itt szó. Hát nyilván teljes képtelenségnek tűnt, hogy mindaz, ami kettő között történt, az annak legyen valamiféle érdemleges kibontakozása, köszönöm szépen, de az az üzenet, ami az angyaltól jön, és az a bátorítás, amit ugye József kap, olyan erőt ad, hogy mégis fölvállalja ezt, és gyakorlatilag hát átgondolhatjuk, hogy mi mindenről kellett neki lemondania, ahhoz, hogy Máriát feleségül vegye ilyen áldott állapotban, és aztán az üldözés is mutatja. A kelj fel és vedd magadhoz a gyermeket, meglepő, mert itt a gyermek előbb szerepel, mint a társ. A Bibliában több helyen van az, hogy vedd a te feleségedet, például Noénak is ezt találta mondani a Teremtő. Tehát, hogy az ő kettő, a két, a férfi és a nőnek az egysége jelenjen meg a kapcsolatokban, a családban. Isten egy személy. Három, ugye tudjuk, Atya, Fiú és a Szentléleknek a hármassága, nagy titok ez az isteni személynek ez a hármassága, ugyanakkor egy tökéletes egységet alkotó személy, aki a saját képmására a férfit és a nőt egy hozzá hasonló egységben akarja látni. A két nem nagyon sok tekintetben egészen más adottságokkal van megalkotva. Az ige azt mondja, hogy hozzáillő segítőtársat alkot Isten. Az eredeti héberben egy olyan szó szerepel, ami egészen más a jelentése, a vele szemben lévő, tehát aki vele szemben van, a férfival szemben van, az a hozzáillő, és hát olvashatjuk a történetben azt, hogy milyen nagy örömet okoz végre Ádám számára, amikor a feleségében azokat a jegyeket, amely az ő mi voltát azonosíthatják már, mint ember mi voltát azonosíthatják, fölfedezi. Lelkendezve mondja, hogy csontomból való csont, testemből való test, asszony embernek neveztessen. Judit ugye itt az előbb a különbözőségeket említette, erre majd vissza fogunk még térni, mert a különbözőségek kiegészítést, jó összeilleszkedést is eredményezhetnek, ugyanakkor ellenségeskedést, háborút és harcot. Miért is a következő sarkalatos kérdés, a felejtés, így találtam ezt méghozzá azon az alapon, hogy ahogyan felolvastam Jézus Krisztus születését, és láttuk, hogy az ő személye összekapcsolta azt a két embert, akinek egyébként a történet alapján a vallási szabályok, rituálék és egyebek alapján külön kellett volna válniuk. Nos, hát ők éppen a gyermeknek az érdekében mégiscsak együtt maradnak. Aztán hosszú ideig nem olvasunk arról, hogy mi történik, és hogy él ez a család. Ellenben feltűnik az evangéliumba. Jó, majd... Jó, majd hogyha a témet értünk, jó? Tehát 12 évesen Jézus eltűnik Jeruzsálemben, a szülők nem találják, nem is keresik, indulnak visszafelé, amikor föltűnik, hogy nincs a gyerek. Talán ismerjük ezt a történetet, és akkor visszamennek, elkezdik keresni, aztán valahogy nagy nehezen megtalálják. Hát hol találják meg? A templomban, a vénekkel, ahol az Isten dolgairól beszélget, tanít is szinte olyan bölcsességgel, ami egy ilyen korabeli gyermek számára szokatlan. És akkor Jézus azt találja mondani a szüleinek, hát nem tudjátok? Nekem az atya dolgaival kell foglalkoznom. Hogy ez egy megdöbbentő jelenet, ahol a gyermek, aki ért a szülők felelősek, ugye igazítja helyre a szülőket, utána pedig azt olvassuk, hogy mindezután visszatér abba a státuszba, ami ebbe a családba illette őt, és engedelmesen visszamegy a szüleivel. Azt is olvassuk, hogy édesanyja ezt az egész eseményt nagyon komolyan megjegyzi. A kérdés azonban az, hogy amikor mindez történik, vajon mire emlékezhettek a szülők? Ki is az ő gyermekük? Hogyan született? Miképpen jött ő el? Hát hova lett az a valóság, ami ugye mindenkit megdöbbentett? Itt keleti bölcsek jöttek, ugye? Pásztorok ismerték fel a messiást. Az imént idézett két öreg úgy borult le ott Jézus előtt, hogy ő a megváltó. Hát mi történt ezzel? Jézus ugyanaz a személy. Kétségtelen, hogy beilleszkedett abba a világba, amiben beleszületett a szüleivel együtt. Ez azért fontos gondolat, mert vegyük észre, nem tudom, hogy ki hogy van, ahogy mi is itt az előbb beszélgettünk, meg emlékeztünk, meg a napokban történtekről is beszéltem, hát hol van az a fiatal, és akkor itt megvallhatom, asszony, akit én megszerettem. Értjük? Férjes asszony volt, akit megszerettem. Én nem ismertem akkor a Bibliát, hogy abban mi van. És akkor Judit elmondja, hogy ő miért is engedett ennek a kapcsolatnak.
Hát az addigi életemben mindenképp szakítani akartam, mert úgy gondoltam, hogy meg kell abból az életből tisztulni, és a Sándor, aki pszichológus, utolsó éves volt, vagy már éppen végzett, már erre nem emlékszem, de ő egy ilyen családcentrikus ember volt, akin úgy gondoltam, hogy ha ő hozzá kötöm az életemet, akkor én is ilyen a családot, a gyerekeket, az embereket szolgáló életet fogok tudni élni, az addigi, hát inkább egy ilyen bohém élet után, amiben hát nem nagyon fért volna bele család, gyermek, semmi, ilyesmi. Legalábbis mi akkor úgy gondoltuk, hogy az nem, és akkor hát a Sándor mellett majd én is megtisztulok. És a megtisztulásnak a vágya volt az, ami úgy alapján, ami engem mozgatott, hogy ő hozzá jövök, és aztán mikor már a házasságunkban, így szép sorba az évek során, a két gyerekkel, a nehézségek, a kiteljesedésnek az akadályaival együtt, úgy láttam, hogy ez nem vezet oda, hová én gondoltam volna, akkor úgy gondoltam, hogy akkor egy életen át vezekelni kell, most már az ifjúságomért, meg mindenért, amit elrontottam, és amit én főztem, én egyem, és ez az erős önmarcangolás is, és hát a másiknak a hibáztatása az nagyon erősen meghatározta akkor az életemet. Egészen addig, amíg egy barátnőnk nem látta a mi helyzetünket, és azt mondta, hogy hát nektek a szakmátok úgy látszik nem segít, bár ugye a férjem azért lett pszichológus, hogy majd ő összebékíti a szüleit, és nem fognak elválni, de elváltak. És hát akkor gyertek el a templomba. És ő megszervezte, hogy mi eljussunk egy evangelizációra, ahol én azt hallottam meg, hogy Az a baj, hogy Isten nélkül élünk, és Isten nélkül tervezzük, berendezzük az életünket Isten nélkül. És nem a vezeklés a megoldás. Mert valaki már ezeket a bűnöket elhordozta, ezt nem kell egész életen vezekelni, hanem egyszerűen át kell adni az életünk uralkodását Jézus Krisztusnak. Nem mi uraljuk az életünket. És ez történt meg azon a házasság gunk 13. évébe talán. És a napokban is emlegettük, hogy milyen újjongva jártunk az Úrral, és milyen újjongva vettünk részt a házaspári szolgálatnak is az első 5-10 évébe az alkalmakon, amikor még Berekfürdőn az ablakba is lógtak, és megtértek emberek, és megújultak a házasságok, és közben a miénk is, mert a szolgálatba kaptunk mi is annyi muníciót, és Isten úgy felkészített bennünket, hogy mi is egyszerűen nem is tudtuk már a régi életet folytatni, hanem valóban egy szárnyaló boldog életet éltünk Jézussal. És most így belegondoltuk, hogy ez a szárnyalás nincs. Viszont van csendes öröm. Ahogy a Zsoltárokban olvassuk, hogy szeretetével jött felém Istenem. Egyszer csak így kiviláglik. Nagyon másik a 42. Zsoltárban. Ugye, hogy elcsüggett az én lelkem. És akkor egyszer csak ott van egy biztatás. És ott van egy örömüzenet, hogy te az Isten szeret. És most már nem a hangos ujjongás, hanem egy sokkal meghittebb kapcsolat, amit az Úr munkált ki. És ez a házaspári kapcsolatunkban is így van. Nem az ujjongás, hanem egy sokkal meghittebb, bensőségesebb kapcsolat alakult ki közöttünk.
A Judit gondolatai és szavaiból is azt érzékelem, hogy lassan elérkeztünk ennek az előadásnak ahhoz a részéhez, ahol valamilyen módon szükséges lekerekíteni, hogy beszélgetésre is sor kerülhessen. Azonban a kritikus pontot, ugye, aminek a megharcolása vezethetett el ahhoz a lelki állapothoz, amiről most Judit beszámolt, bizony olyan megtöretések követték, és úgy látjuk, hogy követik minden házasságban, ha ilyen szemmel kutatjuk és vizsgáljuk a Szentírást, nagyon-nagyon sok előtörténetet láthatunk, amit ugye a tudomány is fölkarolt, hogy mi a férfiak dolga vizsgál, és mi az asszonyok dolga, a különbözőség, milyen feladatokat ró, és egy családon belül a gyermeknek is van szerepe. Tehát a szerepek, mint sarkalatos kérdéskör. Hoztam itt egy könyvet, talán többen ismerik. Hát elég komoly próbatétel, nem csak a vastagsága miatt ezen végigrágni magunkat, hanem az elriasztó tartalom miatt Philip Zimbardo és Nikita Colombe nincs kapcsolat, hová lettek a férfiak. Amerikai szociálpszichológus, aki a híres kaliforniai egyetemen végzett börtön kísérletnek volt az atyamestere, és tudhatjuk a történetből, hogy ott is a feleség szólt neki egy bizonyos idő eltelte után, hogy rettenetes dolgok történnek a diákokból rabokká, illetőleg fegyőrekké vedlett fiatal emberek között az agressziót és a visszaéléseket illetően. Nos, hát ő úgy látszik, hogy érez felelősséget arra nézve, hogy mindaz, amit itt az elmúlt 20 évben az emberiség önmaga számára talán áldásként gondolva tett, elsősorban az internet világára kell gondolni, és minden dologgal, ami ezzel jár, ugye, videójátékok és a pornográfia. A férfiak Amerikában a teljesítményeik alapján a fiatal generáció egyenesen zuhan lefelé. A hölgyek pedig mindenféle képzettség, iskolai végzettség és egyebek szempontjából magasan ível fölfelé. Idehaza is a Y generáció tagjai megmondhatják, hogy a hölgyek legalábbis, hogy a férfi a fiúkkal, akik partnerek lehetnének, egyszerűen nem tudnak beszélgetni. Nincs kapcsolat. Miközben ugye azt hirdetjük, hogy kapcsolat mindenütt, behálóztuk a világot, és ember és ember között nincs kapcsolat. És a házasságban ugyanez a helyzet, tehát a szürkülés, a léleknek a visszahúzódása figyelhető meg. Magyarországra gondolunk, 25 évvel ezelőtt a rendszerváltáskor még nagyon sok ember, jó hiszemű, nem feltétlen vallási irányába tájékozódó ember úgy gondolta, hogy itt valami egészen új születhet, végre tisztán, szabadon élhetünk. Hát nem valami hasonlót gondoltak Izraelben, amikor Jézus Krisztus megszületett, és azt várták, hogy majd a rómaiaktól ő szabadítja meg a népet. Szegfű Gyula 20-as évek, 30-as években egy ilyen könyvet írt, ez a címe. Valahol utat tévesztettél. Az hiszem aktuális. Hova lettek a férfiak? Szerepek kérdése. Ugye nagyon sok mindent meg lehet állapítani. Én egyetlen egy dolgot mindenképpen szeretnék. Amikor Ádámot Isten, és ki bármit gondolhat, hogy most itt mitoszról van szó, vagy valóságról, talán nem feltétlen lényeges most, hogy ezt itt valaki eldöntse, de azt gondolatilag ajánlom a figyelmébe, ami minden embernek lelki valósága, hogyha valamivel kapcsolatban tilalmat él át, mert tiltja a törvény, tiltja a szülő, tiltja a társadalom, akkor valamit észreveszünk a lelkünkben, ami legalábbis abba az irányba mozgat bennünket, hogy mégis mi lenne, ha. Én úgy gondolom, hogy akkor vagyunk őszinték, hogyha merjük fölvállalni, hogy tényleg vannak ilyen gondolatai az ember. Az örömhír az, hogy ezek a gondolatok így önmagukban még nem képeznek Isten vonatkozásában bűnt. Ezek a gondolatok kísértő gondolatok. Az azonban, hogy ezek a gondolatok cselekvéssé váljanak, ez már az ember felelőssége. És ez döntést igényel, nem szükséges belemenni a nyilvánvaló rosszba, ahhoz, hogy megtudjam, hogy mi az. Ez az ősi törvény, ami Ádámnak hangzott el, ha és amennyiben ugye szereti és szerette a feleségét, akit Isten alkotott neki, akkor kötelessége volt átadni ezt a parancsolatot. Meg is tette. Meg is tette. És azt is látjuk, hogy Éva, amikor ugye védekezik a kísértővel szemben, érdemes elővenni ezt a néhány mondatot, láthatjuk, hogy nem pontosan azt a törvényt idézi, például csak egyet mondjak, azt is oda veszi, hogy ne is érintsétek. Mert ugye, hogyha ezt teszitek, akkor meghaltok. Isten nem beszélt érintésről. Arról beszélt, hogyha esztek belőle. Na most ez lélektanilag elárulja, az az ember gondolkodik így, akit a kérdés foglalkoztat. Hát nem szoktak ilyen kérdések foglalkoztat? Szó esett ugye az abortuszról. Szó fog esni az abortuszról. Szó esett ugye a lombik bébiről. És akkor meglátjuk az ősképet, Sára mit tanácsol Ábrahámnak, ott az ígéret, hol a gyerek, már 90 évesek vagyunk, a szolgán keresztül. Az akkori szokás szerint. Tehát emberi gondolkodás lép az isteni törvények helyébe, és akkor itt vagyunk a 21. századnál. E,
Hát,
én most jobb hiány csak pörgetni tudom, és ebből talán látni fogjuk, hogy ezek a témák külön estéket igényelnek. Tehát mit jelent férfinak lenni a mai közfelfogás szerint, amikor ugye ilyen könyvekből tanul a fiatalság, hogy hova lettek a férfiak. Hát akkor honnan tanulja a fiatal, ugye? Mert hát az interneten ezeket fogja olvasni. Ebben több száz kutatási kísérlet rövid összefoglalása van, ami ugye bizonyítja azt, hogy ez a folyamat, hogyha ez tovább megy, akkor ez végveszély. És megoldás természetesen nincs. Hát a Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy a férfinak fejnek kellene lennie. Nem tudom, hogy érzékeltük eddig a filmből, hát nem lesz módunk tovább nézegetni, de nagyon pillanatok alatt kiderül, amikor ugye az asszony megvallja, hogy várandós, és ő szeretné a gyermeket. A férfi teljesen összezavarodik, az élet célja, az anyagi jóléte, a családi egyensúly, minden fölborul, ő ezt nem akarja, ő most már pihenni akar. Neki ebből elég volt. Vaskosan életközépkori válság, miközben az anyagi létszint egyáltalán nem jelzi, hogy ezek az emberek válságba lennének. Nem biztos, hogy pszichiáterhez mennek, nem fognak templomba menni, mert fönn tudják tartani azt a látszatot, akkor nem tudják föltartani, ha a társuk nem így dönt. És a film többek között arról szól, hogy a társ nem így dönt. De a társ miért nem így dönt? Mert újságíró keresi az igazságot, és kiderül, hogy az a lakás, amiben beköltöznek Párizsba, az annak idején egy zsidó családé volt, és a férjnek az édesapja tanúja volt annak, amikor francia rendőrök 70 ezer zsidót gyűjtöttek össze Párizsba. Erről keveset tud az Európai Unió, hogy ez Franciaországban történt, és deportálták őket. És a lakásban maradt kisfiú, akit elrejtett ez a Sarak nevű gyereklány, zsidó gyereklány, a szobába, ahova bezárt a szekrénybe, ott ragad, elpusztul, mert a húga, vagyis a nővére nem tud időben érkezni, ugyan a táborból is megszökik, és megpróbálja az öcsét megmenteni. És aztán ennek az asszonynak a további sorsáról van szó, feltárul a múlt, a történelem, amit nem vallott be a feleség, tehát ennek az asszonynak a férje, hiszen ő maga se tudhatta, hogy az édesapjának milyen titkai vannak, amelyek tartoznának rájuk. És hát a film végül is oda vezet, hogy a férfi nem találja a megoldást, ő ragaszkodik a saját elképzeléséhez, sőt azt is mondja, hogy hát megérthetnéd, hogy én már öregedek, és ezt már nem tudnám vállalni. Az asszony viszont végére jár a dolgoknak, kiderül az igazság, és a film nyitva hagyja a jelenetet, megszüli a gyermeket, és a folytatásról nem tudunk. Nagyon nehéz téma, ahányszor ilyen személyes lelkigondozásban szó esik, az asszonyok engedelmessége. Nagyon nem szeretjük ezt a szót. És ez természetes, hát beszéltem róla, hát milyen uralomban. Hát ki szeret annak az uralomnak engedelmeskedni, amely uralom hordozója nem szereti azt, aki uralkodik. Hát mi a szeretet? Hát az a szeretet, hogy figyel rá, hogy fontos a számára, hogy a szükségeit, az érdekeit figyelembe veszi. Itt hoztam egy konfliktus kezelési ábrát, tehát ezt tanítgatjuk az egyetemeken. Meg kell, hogy mondjam, hogy katasztrófa. Az, hogy mi a legjobb konfliktus megoldás? Hát a kompromisszum. A kompromisszum az miről szól? Mindenből csak a fele. A kompromisszum arról szól, hogy nem vagyok egészen benne. Ha házaspári hét, vagy házasság hetének az egyik szlogenje az elkötelezettség, hát kérem szépen, akkor kompromisszum biztos nem az. De az békesség. Hát az mindenkinek jó. Csak éppen nem kapcsolat. amiben nincs áldozat, teljes áldozat, véres áldozat, hogy a Biblia mondja, az nem teljes kapcsolat. Akkor ne is reménykedjünk a beteljesedésre. Egy olyan végbe, mint amit Anna is, és Simeon itt a Bibliában megért. Hát ezt föl kéne ismerni, és meg kéne ismerni, hogy mik a szerepeink, és az az eredeti ősi rend, ami a teremtés logikájából jön, hogy kinek mi a dolga. Senki se úgy születik, hogy ezt tudja. Nem a genetikai, meg a kromoszóma adottságaink alapján múlik, hogy mi tudunk-e vezetni, vagy nem. Azon múlik, hogy milyen a társ. Azon múlik, hogy milyen a másik ember. Hogy viszonyulunk egymáshoz? A kapcsolaton múlik. És hogyha a kapcsolatok ilyen végveszélyben vannak, akkor eszmélnünk kellene, hogy van dolgunk. A magunk is házatája. Közvetlen környezetünkben.
A férjem átvette a vezető szerepet, és a családban is, el is mondta a gyerekeknek, hogy mostan a székfoglaló beszédét fogja elmondani, és elmondja, hogy most már ő lesz a család feje, hiszen hát én jöttem szükségképpen, én vettem át sok mindent, de azt elmondhatom, hogy amióta úgy megtanultam tisztelni a férjemet, és megtanultam azt, hogy igen, azért keressem elsősorban az ő kívánságát, az ő szükségeit, próbáljak meg aládolgozni, próbáljak meg neki segíteni, próbáljam meg akkor is vetteni, ha nincs kedvem valamihez, hogy ne a kedvem határozza meg, hanem Jézus Krisztusért megteszem. Azóta azt mondhatom, hogy sokkal nyugodtabb lett az életem. Hogy mondjuk csak egy ilyen nagyon gyakorlati példa, mint a pénzkezelés. A férjem természeténél fogva, ő mindig is nagyon ilyen adakozó volt, és hát én úgy ítéltem meg, hogy rendkívül könnyelmű, de mondjuk így kívülálló legfeljebb annyit látott, hogy tényleg milyen nagy lelkű. Viszont amikor átadtam neki, hát eléggé izgultam. Ez már megtérésünk után legalább 4-5 évvel volt, hogy ezt a dolgot is átadom. És megtanulta. Megtanulta, mert helyére került. Mert az Isten beszélt vele. És megtanulta kezelni a pénzt. És ezek nem egyik napról a másik napra mentek. Mert hát ez mondjuk... Nem tudom, hogy azt elmondjam, hogy kim volt külföld, mikor átadtam a pénzt, utána kiment külföldre, és valami tanulmányi útra, vagy előadást tartani, nem tudom, de mondta, ne nézd meg a kimutatást, ami jön az OTP-től, most ne nézzem meg. Hát egy napig nem néztem meg. De aztán mégiscsak addig furdalt, még megnéztem. Hát... Ez nem volt a legjobb osztályzatú eredmény, de maradt a dolog, hogy megoldottuk, ő, és ottan valamit tett, valahogy összerakta, és helyére került. És többet nem került, mint konfliktus elő, ez a téma nem került. Még vannak konfliktus témáink, de ez nem tartozik abba.
Hát ugye itt a konfliktusoknál tartunk, ami bizony ezt a bizonyos e-hát fogalmat, amiről talán már beszéltem, hogy egység, egyetlen, ezt az egységet akarja a Teremtő Isten, ugye a mi házasságunkban látni. Hát bizony ennek az egységnek sok híja volt az őstörténetben is, ami azt jelenti, hogy a férfi és a nő, noha Isten akarata az volt, hát csak egy példát hozok, talán ha ismerős a történet, Noé. Nagyon érdekes, hogy Noénak, ugye tudjuk a történetében azt, hogy Isten elhatározta a föld, meg az emberiség megromlottsága miatt, hogy özönvízzel árasztja el, és egy család, nevezetesen Noénak a személyen keresztül megmenekülhet, be is mennek a bárkába, annak rendje módja szerint mindent úgy, ahogy az Isten mond, És amikor vége az ödönvíznek, különböző fázisokon túl jutnak, ugye már madarakat bocsát ki, és tudakolja, hogy hogy áll a helyzet, mikor jön el végre az az idő, hogy ki jöjjenek a bárkából, akkor megvárja azt a pillanatot Noé, amikor maga Isten szól, és egy különös dolgot mond. Amikor befelé mentek a bárkába, azt mondta Noénak, hogy vedd a te fiaidat, vedd a te feleségedet, és vedd a menyeidet. Kifelé jövet, azt mondta az Isten, hogy vedd a te feleségedet, vedd a te fiaidat, és a fiaidnak a felesége. Mit gondolnak, Noé, hogy jött ki a bárkából? Tessék?
Feleségével.
Hát hallottam egy ilyen választ, hogy a feleségével, a másik választ meg, hogy két lábbal. Ez a második, ez egy kicsit rosszabbul érintett, meg kell mondjam. Ha utána járnak, meg fogják látni, hogy nem úgy jött ki, ahogy Isten mondta, hanem úgy jött ki, hogy a fiaival jött ki először, és utána a feleségével. És ez abból a gondolat szempontjából, hogy Isten egységet akar a férfi és a nő között, mert az hasonlatos az Istenhez. Ugye ez ott rögtön az újjáteremtéskor, ugye a Föld újra benépesítésekor töri. És aztán mehetünk tovább Ábrahámnál, Izsáknál. Mindegyiknél találunk valamit, ahol van egy ilyen törés az egységben, és annak a következményei. Hát most csak egyre Ábrahámékra gondoljunk, ugye az utód kérdésébe, hát most Európa megtapasztalja, hogy annak a döntésnek többek között milyen következményei vannak a mai életünkre nézve. Tehát nagyon fontos, hogy se a férfi, se a nő nem úgy született, hogy a házassági szerepeket tudná. Hát még a házasságtól független ugye szerepekkel is éppen elég gond van, viszont arra született, ha házasságra lépett, hogy egymást segíthetik abba, és csak egymás összeműködésével tanulhatja meg mindegyik fél a maga szerepét, tehát kerülhet a helyére. És hogyha most sokan azt mondják, hogy az asszonyok vagy a hölgyek nincsenek a helyükön, hát az abból következik, hogy a férfiak, ugye azt olvastam, hogy hol vannak a férfiak, eltűntek. Hát akkor nincsenek a helyükön, ugye? Tehát akkor mit csinálnak az asszonyok? Kénytelenek átvenni a férfi szerepeket. És ez nem nekik való. Tehát ez túl terhelés. Továbbá hát nem pótolja ugye azt a felelős szerepet a következő generációnak, amit a következő generáció férfiai vagy fiainak meg kéne tanulni. Hogy van itt fegyelmezés? Tehát nem kell fegyelmezni. Ugye, és hogyha nem kell fegyelmezni, akkor nem kell a tiltás se, ami ott a kertnél elhangzott. Értjük, visszamegy az egész oda. Határokat szabott Isten az embernek, az ember nem határtalan. Figyeljük meg, hol használjuk ezeket a szavakat, hogy határtalan. Határtalan tudás, hogy ki birtokolja ezeket. Nos, egy házasság gondozó kézikönyvből való ez a felsorolás, kérdőív is tartozik hozzá, nagyon izgalmas szokott lenni, amikor kitöltjük, mi is kiszoktuk ilyen alkalmakon, és hát az izgalmat az adja, hogy nem tudom, hogy a társam bizonyos kérdésekre mit válaszol. Maguk a kérdések itt nem szerepelnek, de azok a fontos témakörök, ami konfliktus források, tehát gyakran visszatérnek, például tiszteletadás, vagy egymás szeretete, vagy a szexualitás, vagy ahogy az előbb a gazdaság, vagy a pénzkezelésről esett szó, hogy milyen módon értékeli a társunk, hogy ebben egység van, harmónia van, vagy nagyon különbözően viszonyulunk egymáshoz. Ugye Judit elmondta, hogy hogy voltunk eleinte, és aztán csoda történve valahogy ő megmerte azt lépni, hogy rám bízza. Hát egy ilyen lehetetlen alakra rábízni, ugye? Ez vagy meggondolatlanság, ugye? Vagy pedig lehet, hogy hit. És akkor annak lesz olyan következmény, amit el se tudtunk volna képzelni. Tudják, hogy Brazíliában a börtönből hogyan próbálják reszocializálni a hosszan távon tartózkodó embereket? Egy olyan felelősségi, hierarchikus felelősségi rendszert építette ki, nem kevéssé az evangélium hirdetésével, misszióval összekapcsolva, hogy felelősséget bíznak a rabokra egymás között. És ez nem kápórendszer. Tehát nem az, ami mondjuk a haláltáborokban volt. És ezen keresztül az ember méltóságára ébred. Ugye a férfiaknak miért olyan fájdalom, megkérdezik, na akkor ez jó lesz? Hát ott értesül, hogy miről kéne neki dönteni. Hát már régen el van döntve. Ebből az következik, hogy sem, tehát ő rá nincs igazán szükség. Hát bábnak van ott. Hát ez nem férfi szerep. És sok férfi már belemegy, ugye papucs férjeknek szoktuk nevezni. Hát mert ez olyan kényelmes, kényelem, kedv, ezek vezélik az életünket. Konfliktushoz jó lenne úgy viszonyulni, hogy Isten hívása az, mert hogy a konfliktusokat nem tudjuk megoldani. Kompromisszumokat köthetünk, vagy ilyen látványos módot, hogy ugye aki verseng, annak jó partnere az, aki elkerüli a konfliktusokat, mert mindig a versengőnek lesz ugye megelégedettség, mert ő győz. A másiknak pedig egyáltalán nem fontos már se a kapcsolat, se az ő saját érdeke. Tehát egy nulla. És hogyha megfigyeljük a kapcsolatokat, két pillanat alatt kialakulnak ilyen komplementer relációk, az egyik így csinálja, a másik úgy csinálja, leélik az egész életüket. Aztán nem biztos, hogyha megkérdezik, hogy boldogok-e, akkor merik azt mondani, hogy igen. A másik a probléma megoldó és az alkalmazkodó. Az ő számukra mind a kettőnek fontos a kapcsolat, de az alkalmazkodónak a önérdeke, tehát hogy neki van önérdeke, tehát van valami sajátos látása, szoktam mondani mandátuma, azt leértékeli, az nem fontos. Az a fontos, hogy csak kapcsolatban legyünk. Ez nagyon sok hölgyre jellemző. Judit ugye, hogy használta ezt? Vezekelni. Ez pontosan a vezeklés. Csak a vezeklésben még az is benne van, hogy valamiért kell vezekelni. És jó, nagyon helyesen mondta, hogy a vezeklés az Krisztusnak a művét akarja fölülírni. Arról pedig a Biblia azt mondja, hogy bűn. Kompromisszumról beszéltem, 50-50. Mózesi törvény. Jézus meg azzal jön, hogy ő többet hoz. Többet követel. De hát akkor mi értelme az életnek? 10 éves unokaöcsém kérdezte 40 éves anyukájától életközépkori válság. A gyerek kérdezi, anyu, reggel fölkelünk, megmosdunk, reggelizünk, elmegyek az iskolába, dolgozatot írok, felelek, felmenti a munkahelyre, apu is, délután hazajövünk, zsonázok, tanulok, játszok, sportolok, este hazajövünk, megvacsorázunk, fogatmosok, megmosdunk, lefekszünk. Anyu, mi értelme ennek az egész? És a unoka húgom, akkor bizony nem tudott rá válaszolni. Hát ugye esett szó a gyermekről, a gyermek az Isten igéje, ő a mag. Ugye az a kérdés, hogy befogadjuk-e. Aztán itt a magvető példázatán ő mondja el, hogy milyen az a talaj, amiben hullik ez a mag. Hát lehet ezt bizalommal fogadni, és lehet úgy, amit én 16 évesen úgy fogalmaztam meg, hogy én nem hajtok senki előtt tértet, magamnak én vagyok az Isten. Lehet így is. Aztán lehet, hogy lesznek következményei. Jézus azt mondja, hogy bocsássatok meg, mert ha nem bocsátotok meg egymásnak, a ti mennyei atyátok sem. Le van, hogy mondjam, blokkolva ez az egész dolog. Ezt mi személyesen, nagyon keményen meg kellett élni. És én, nekem nagyon rossz a memóriám, nagyon kevés dolgot tudok megjegyezni. De hogy került elő ez az ige, akkor talán, ha tízszer olvastam addig az életemben, és a felségemmel éppen nagyon hasítva voltunk. Ez az ige, hogyha ezt én nem követem, akkor itt vége, nincs tovább. Ide kereszténység, oda kereszténység, házasság, megújítás, szolgálat, akármi, nincs tovább. Megbocsátás. A válaszom az, ugye, jó darabig nem tudok megbocsátani. Az Isten meg visszakérdez, meg akarsz-e? Nem azt kérdeztem, hogy tudod-e, hanem hogy akarsz-e. És a házasságra nézve legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, a Jézusi levél. És az utolsó pont, hogy szentek legyetek, apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy Isten a szent lelkét küldi Jézus helyett, hogy a Szentlélek tanácsoljon, vezessen, és ezt az egységet a házasságon munkálja ki. És a beteljesedésről úgy szólhatunk, hogy ha meglátjuk az Isten szent lelkének a munkáját, ő arra segít, hogy az isteni igazságokat legalább mérlegeljük, pontolgassuk. Ha ma estén elhangzott dolgok egy kicsit járjanak, engedjük meg. De én azt is mondhatom, hogy higgyék el, előbb-utóbb valamit az Isten lelke mindenkiben meg fog mozdítani. Nem hagy bennünket elveszni. Ez így igaz, ahogy mi itt állunk. Mindent megtettünk azért, hogy elveszünk. Köszönjük szépen a figyelmet!